Száj, száj, kicsi madár, erdők fölött, réteken át, vidd a hírt messzi vidékre, áll még az utolsó vár. És az eső súlyosan a fészkekben enni kérnek, lesz idő, mikor elfelejted az árnyakat, mik elkísérnek.
Szálljon a szó, a gondolat, nem volt hiába az áldozat. Ha a dalok a szívekhez érnek, a templomokban letérdepelnek. Keresztáll az út szélén, keskeny ösvény vezeti lábunk, új időkre, dalokra vágyunk, magyarnak lenni hivatásunk. Március 15-e nemzeti ünnepünk. Ez a nap jelképpé vált, nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Idézzük fel az eseményeket. 1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, a polgári átalakulást, az elmaradott feudális világ megváltoztatását mégis egy napnak, 1848. március 15-ének szokás tulajdonítani. Ugyanakkor a forradalma kitörésében Magyarországot nem csak Palermo és Párizs, de Bécs forradalma is megelőzték, a hangulatot a nyugati hírek tüzelték föl. Amíg például a francia fővárosban barikádok emelkedtek, halálos áldozatok voltak, Bécsben pedig Latour grófot lámpavasra húzták, addig a mi forradalmunk teljesen vértelen volt. 1848. január 12-ei palermói forradalom indította el a láncreakciót, amely a népek tavaszához vezetett. Ekkora már Magyarországon is általános lelkesedés volt, mielőbbi reformokat akartak. A márciusi forradalom neve összefor a márciusi ifjakkal, mindenek előtt Petőfi Sándorral. Március 11-én a radikális ifjakat és liberális nemeseket is tömörítő ellenzéki kör gyűlésén Irinyi József és Jókai Mór megírta a 12 pontot, amely javarészt Kossuth Lajos március 3-i javaslatán alapult. A pontokba szedett követeléseket az ifjak a 19. Józsefnapi nagyvásáron tervezték szétosztani a Pest melletti Rákos mezőn összegyűltek között, amire Kossuthék is áldásukat adták. Petőfi naplója szerint ez alkalomra írta 13-án új költeményét, a nemzeti dalt. A március 13-án Császárvárosban kitört forradalom nagy megdöbbenést keltett, az akkor 160 ezer lelket számláló ikervárosok Pest-Buda értelmiségiei között. Miként lehet az, hogy a feudális elnyomás fellegvárában egyszer csak elűzték a régi rend jelképes alakját Metterniket, míg Magyarországon a több éves készülődés ellenére sem történik semmi. Több sem kellett a március 14-én gyülekező fiataloknak. Eldöntötték, hogy már másnap a tettek mezeire lépnek. A nagy nap reggelén 6 óra tájban indult el Petőfi a ma Pilvaxnak nevezett kávéházba. A forradalmat előkészítő lelkes fiatalok, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, a fiatal történész, és Jókai Mór. A kávéházba összegyűlt immár népes ifjúság előtt Jókai felolvasta 12 pontot, Petőfét pedig elszavalta nemzeti dalt, amely elsöprő sikert aratott.
Talpra, magyar! Hí a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai, bitangember ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagyhíréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Elhatározták, hogy maguk köré gyűjtik az ország akkor egyetlen egyetemeként működő Pesti Tudományegyetem hallgatóit. Az orvosi, jogi és mérnöki karokat végigjárva szinte a teljes egyetemi hallgatóságot maguk mellé állították. Az óra reggel 10-et mutatott, mikorra összegyűjtötték az egyetemistákat. Ekkor valaki így kiáltott: menjünk egy cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk többé semmi cenzort, egyenesen a nyomdába, hangzott Petőfi válasza. Hamarosan megérkeztek Pest legnagyobb teljesítményű nyomdája a Landerer és Hekenast elé. Nagyjából ez időtájt futott ki Pozsony kikötőjéből a Kossuth és Batthyány Lajos vezette országgyűlési küldöttség két gőzöse is, hogy Bécsben elfogadtassa az uralkodóval, ötödik Ferdinánddal a reformköveteléseket, többek között a legfontosabbakat, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti országgyűlést és felelős magyar kormány felállítását. A nyomda délig több ezer példányban ontotta a már németre is lefordított 12 pontot és nemzeti dalt, miközben a tömegnek lelkesítő beszédeket tartottak az ifjak. A forradalmárok ezzel a lépéssel a sajtószabadságot, a 12 pont első követelését megteremtették. Délben gyűlést hirdettek 15 órára a Nemzeti Múzeum terére. A továbbra is szakadó eső ellenére 10 000 fős tömeg gyűlt a múzeum elé. Ahogy minden történelmi sorsfordulóhoz, úgy az 1848-as forradalomhoz és szabadságharchoz is számos legenda kötődik, közülük az egyik pontosan a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjéhez, Párkányához. Legmakacsabban az a soha meg nem történt pillanat tartja magát, amikor is 1848. március 15-én délután Petőfi Sándor kiállt a múzeumkerti kiugró párkányra, és gyújtó hangon elszavalta nemzeti dalt, ezzel lelkesítve az őt hallgató sokadalmat. Petőfi aznap sok helyen járt Pesten, beszélt, talán még szavalt is, de a múzeumkertben nem. Bár tévedésen alapul, elmondhatjuk, hogy az idők folyamán elfogadtuk szép és nemes hagyománynak a legendát. A tömeg a múzeumtól a Pesti Városházára vonult, ahol a városatyák épp üléseztek. A tanácstermet így megnyitották, és beengedték Petőfiéket a tömeg egy részével együtt, majd a polgármester az ablakból megmutatta a tömegnek az általa aláírt 12 pontot. A tömegből már ekkor kiáltások hallatszottak. Budára, a helytartó tanácshoz, nyittassuk meg Táncsics börtönét. A Budán székelő helytartó tanács, mint legfőbb kormányszerv irányította ugyanis a cenzúrát. Nyári, Klauzál és Rottenbiller Lipót alpolgármester adta elő a forradalom követeléseit, első között a cenzúra eltörlését. A végrehajtó szerv beleegyezett, sőt, a második engedményt is elérték a forradalmárok, a helytartó tanács megígérte, hogy a katonaság nem fog beavatkozni, a rendfenntartás pedig a pesti polgárőrségből alakítandó nemzetőrség feladata lesz. Végül azt is sikerült kieszközölni, hogy a bírósági ítélet nélkül fogva tartott Táncsics, vagy ahogy kortársai emlegették, Stancsics Mihály szabadlábra helyezését elrendelje a tanács. Március 15-én a lelkes forradalmárok előtt világos volt. Ezt a napot meg kell ünnepelni. A kor szokásaihoz és lehetőségeihez hűen ez egy színi előadás meglátogatását jelentette. Az ifjak rávették Bajza József főrendezőt, hogy az eredetileg tervezett műsor helyett nemzeti drámánkat a Bánkbánt játsszák aznap. Az este 6-kor kezdődő műsor színészei kokárdába jelentek meg, a darab során felváltva ment az előadás, és énekelte a tömeg Hunyadi László áriáját, a Rákóczi indulót, és a Marseillaise mellett a nemzeti dalt, a szózatot és több népdalt is. Petőfi nemzeti dalát Egressy Gábor a színpadról szavalván el, a hatás oly nagyszerű és általános lőn, mennél nagyobb a nemzet embereit e percig aligha lelkesíté. Írta a Társalkodó című lap március 17-én. A vers a forradalom himnusza lett. Az emberek kívülről szavalták. Esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Mint polgári mi atyánk imádkoztatik. Írta a Hazánk március 18-án. Az előadás végén este 9-kor már nemzetőrök ügyeltek a rendre az utcákon. A forradalom győzött.
De hogyan látja az eseményeket egy történész? Dr. Dobszai Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált egyetemi docensét hallják.
Ország legfontosabb, legnagyobb nemzeti ünnepe. Úgy tűnik minden másnál alkalmasabb volt mindig is arra, hogy a magyar társadalom nemzeti egységét kifejezze. Fenntartások, ellenérzések, megosztottságok legkevésbé talán ezzel az eseménnyel kapcsolatban jelentkeznek. Méltán tekintjük ilyennek a március 15-ét, mert bár a történészek nem szeretik azt, hogy egy eseményhez kössék azokat a változásokat, amelyek a társadalomban bekövetkezzenek, mert tudjuk, hogy az élet mindig színesebb, bonyolultabb, nem egy csapásra változnak meg a dolgok. A szimbolikus történelmi események mégis alkalmasak arra, hogy rajtuk keresztül a történeti folyamatokat összesűrítve lássuk és ragadjuk meg, láttassuk. Március 15-e a modern Magyarország születésének a pillanata, amely célhoz juttatta a megelőző két generáció törekvéseit, az általa kivívott jogi változások pedig kiinduló pontját képezik az azóta eltelt időszak eredményeinek, sikereinek. Melyek voltak azok a törekvések, hogyan jellemezhetjük őket, amelyeket március 15-e célba juttatott? Ma nemigen divatos szóval a kortársak azonban maguk is liberálisnak nevezték törekvéseiket, saját magukat is liberálisnak tekintették, mert nézeteik középpontjában annak vezérelveként a szabadságnak az ügye állt. A szabadságot egyéni szabadságnak is tekintették, amelyet jogok, törvények garantálnak, ez az, amit manapság talán emberi jogoknak mondanánk. Az egyenlő szabadságban gondolkodtak, tehát az emberek szabad egyéneknek az egyenlőségében, amit ma jogegyenlőséggel fejezhetnénk ki, és végezetül a szabad emberek közösségének a közös szabadságáról is beszéltek, amit ma alkotmányosságnak hívnánk. Tehát az egyenlő egyének közösségi önrendelkezése, erről szól a március 15-e, ennek a kivívását sikerült ekkora elérni. Kérdés, hogy mivel szemben jelentkeztek ezek a törekvések, világos, hogy a szabadság hiányos függőségi állapotokkal szemben. Az első viszonyrendszer, amely ellen irányult ez a liberális törekvés, a jobbágyvilágnak a függőségi világa volt, ahol a személyes jogok csonkasága jellemezte a magyar társadalom 70%-ának az életviszonyait. Van ma nosztalgia a nemesség, az arisztokrácia világa iránt, amelyet filmek, kosztümös filmek és egyebek gerjesztenek. Általában azok, akik ezt kedvelik, nem szoktak abba belegondolni, hogy az őseik szinte bizonyos, hogy nem ennek a világnak a részesei voltak, hanem azoké, akik ebből kimaradtak, akik ebből kirekesztődtek. De tudomásul kell vennünk azt is, hogy maga a nemesség is a rengeteg feudális, rendies kötöttség miatt is maga is szabadsághiányos állapotban volt. Talán leginkább Széchenyinek a írásműveivel jellemezhetjük ezt az állapotot. A kezdeményező készséget, az aktivitást, a nemesi jogrendszernek a kötöttségei is meggátolták, akadályozták. A második viszonyrendszer, ami ellen a liberális törekvések irányultak, az egyenlőtlenségeknek a világa, amelyet nem csak vagyonilag kell értenünk. Vagyoni egyenlőtlenségek ma is vannak, és azt, hogy ezek lesznek, vannak, ezt tudomásul vették a liberális kortársak, bár amit csak lehetett, igyekeztek megtenni ellene. Itt azonban jogi különbségekről is szó van, a különböző rendekbe tartozó egyének ügyeit más és más jogrendszer alapján, más és más bíróságok eltérő szabályok szerint tárgyalták és ítélték el, ami egy áttekinthetetlen állapotot és egy nehézkes működést eredményezett. A harmadik a politikai szabadságnak a hiánya, mert ilyen körülmények között még a nemesség körében is csak csökevényes formában fejlődhetett ki a politikai szabadság. A nemesség társadalmi támogatottság hiányában elszigetelt maradt, nem tudta hatékonyan védelmezni az ország érdekeit az udvar törekvéseivel szemben, és ilyen módon inkább csak saját kiváltságainak a védelmére fordította az energiáit. A birodalom vezetése, így a dinasztia, az udvar, a körülött álló előkelők, a katonai és bürokratikus elit a saját érdekeik szerint használták fel a birodalom és benne Magyarország erőforrásait, adót, közpénzt, emberéletet, katonát és így tovább, és nem a társadalom java volt ebben a döntő szempont. Ebből adódik a liberális programnak a három legfontosabb eleme, a jobb egyfajszabadítás, tehát a személyes függőségi állapotoknak a megszüntetése, a jogegyenlőség megteremtése, ezzel összefüggésben a közteherviselés megteremtése, az így létrejövő közös szabadság teremtheti meg azt a kohéziót a társadalomban, amelynek a segítségével a hatalom ellenőrzésére is a társadalom igényt formálhat, azaz megteremtheti az alkotmányosságot. Széchenyi egyenesen úgy gondolta, hogy a közös teherviselés eredményezi azt a bizonyos érdekazonosságot a társadalomban, ami ezt a politikai változást előidézheti. A társadalom ilyen állapotában lesz képes arra, hogy kikényszerítse a hatalom ellenőrzését, és ezáltal a politikát a hatalmasok magánjátszmája helyett a közügyévé változtassa. Ennek a konkrét formája a népképviseleti országgyűlés lesz majd, és az ennek felelős kormány megteremtése. Mindennek az egész liberális programnak az érzelmi töltetet nem csak a romantika szabadságkultusza adott, az is nagyon fontos tényező volt ebben, de a nemzeti érzés is. Veselényi Miklós fogalmazta úgy, hogy a kornak a legfontosabb vezéreszméje vagy jellegzetessége a civilizációnak a folyamata. Ezen ő nem infrastruktúrális változásokat, mindenféle technikai vívmányokat értett, hanem döntően a jogok tudatának a kifejlődését, a jogok igényének, megkövetelésének a kifejlődését, ami egy száraz keretet adott volna Veselényi szerint. Úgy gondolta, hogy érzelmi töltetet ennek a nemzeti gondolat fog adni, amelyik a közösséget talán a legmegfelelőbb formában fejezi ki, és megtölti olyan melegséggel a jogoknak a hideg formáit, amelyek élhetővé teszik a világot.
Az 1848. március 15-e vértelensége ellenére a maga nemében forradalom volt, kiharcolt eredményekkel. Ez a forradalmárok dicsőségén mit sem változtatott. Tisztelet a bátraknak.